Kedves testvéreim, egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami a Bibliában újra és újra előkerül. Nagyon kevés figyelmet fordítunk rá, hogy gyönyörködjél az Úrban, mondja a 37. Zsoltár 4. verse. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Itt az eredeti héber szövegben az van pontosan, hogy vágyakat támaszt a szívedben, amiket aztán ki is elégít. De csak akkor, ha gyönyörködünk az Úrban. Hogyan kell az Úrban gyönyörködni? Mit jelent ez? Ez a kérdés ma, és ezt a témát szeretném előttetek kifejteni, átgondolni közösen. Ugyanis gyönyörködni csak abban lehet, aki vagy ami szép. A szépségben lehet gyönyörködni. És az Isten szépségéről a Biblia nagyon sokszor beszél. Nagyon sokszor. Nem is gondolnánk. Újra és újra elhangzik a felszólítás, hogy gyönyörködjünk az Úrban. Így olvasom a 96. Zsoltár 5.-6. versét, mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség, szépség és méltóság az ő szent helyén. A zárójelben tett szépség az eredeti szövegben szépséget jelent. Nagyon-nagyon sokszor van a Bibliában szó erről a szépségről, ami Isten szépsége. Szépség van az ő szent helyén. Isten szép. A Biblia újra és újra ezt mondja. Jézus, amikor teremtett, Példabeszédek könyve 8. fejezetében írja le a próféta szava, hogy amikor ő teremtett, akkor az Atya mellett volt, mint kézműves, és gyönyörűsége volt a minden nap, játszva ő előtte minden időben, játszva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. Akkor az emberek is szépek voltak. Lehetett bennük gyönyörködni. És Isten is szép volt. Jézus is szép volt. Meg most is szép. És az Atya gyönyörködött Jézusban, Jézus pedig gyönyörködött bennünk a mi szépségünkben. Isten szép. Újra és újra elmondja ezt a Biblia. Dávidnak egy egész életét átható, mindenre kiterjedő kérdése van és kérése Istentől, ami így hangzik a 27. Zsoltárban. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy láthassam az Úr, lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Dávid egész életében nézni akarja az Úr szépségét, azt mondja, ez a legfontosabb kérés, amit megfogalmaz, mert az Úr házában így lakozhat, és gyönyörködhet az ő templomában, ugyanis ennek olyan hatása van az emberre, ha az Isten szépségét szemléljük, hogy az egész életet átformálja és átalakítja. És újra mondja tovább a Biblia, a 45. Zsoltárban Jézusról szóló profétikus Zsoltár ez, ezt olvassuk itt, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség árad ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardolat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért. Szebb vagy az ember fiainál, ékességbe öltözik fel, és így halad az igazságért és a jogért előre Krisztus, mint az igazság nagy küzdője. Látjátok, Jézust hányszor szépnek nevezi a Biblia, de az egyházat is szépnek nevezi. Azt az egyházat, amelyet Isten szeret, és akik befogadták Isten szeretetét és szépségét. Ez azért nagy jelentőségű, kedves testvéreim, mert a végidő egyházát milyennek nevezi a Biblia? Szépnek? A Laodiceai levélben? Amiből meg kell gyógyulnia? Azt mondja ott, hogy ki ne láttassék a te mezítelenségednek rúdsága. A végidő egyháza Jézus eljövetele előtti fázisig sajnos jellemző ez a rúdság, de Isten széppé akarja tenni. És nem úgy lehet megváltoztatni a rosszból az embert, hogy a rosszat állandóan szídjük és mondjuk és dorgáljuk a másikat, hanem hogyha felmutatjuk a szépet, a vonzerőt, ami által Isten vonza magához a tekintetünket és a lényünket. Ezt olvasom itt. Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak én gyönyörűségem, és földedet így férjhez adott, mert az Úr gyönyörködik benned, és földed férjhez adatik. Isten szeretné az ő népét széppé tenni. Erről is rengeteg bibliai profécia szól. A Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten, 57. Zsoltár. Isten célja, hogy a népét szépé tegye, az egyházát szépé tegye. Mit jelent ez? Hogyan lehetséges ez? Ez a nagy kérdésünk. Csak úgy, hogyha Isten szépségét szemléljük. És a szombat napját is gyönyörűségnek nevezi a Biblia. Az Úr szent és dicsőséges napjának, hogyha megszenteled azt, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. És én hordozlak a föld magaslatain, olvashatjuk az 58. fejezetében Ézsaiás könyvének. De a Biblia Isten műveit is szépnek nevezi. Különben nagyon sok minden szépnek nevez a Biblia. Egyszer összegyűjtöttem a Bibliában, kb. 20-30 dologra mondja, hogy szép. Házakat, hölgyeket, hegyeket, embereket, épületeket, stb. Nevez a Biblia szépnek. És ez egy külön hatalmas nagy téma, hogy vajon, hogy is van ez? Mitől szép a világ, és hogyan tükröződik a világban Isten szépsége? Szeretném jelezni azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy ami Istenben láthatatlan, tudnék az ő örökkévaló hatalma és dicsősége az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. Róma 1.20. Amikor Isten azt mondja itt ebben az igében, hogy az, ami Istenben nem látható, például a szabadsága. Sokszor nem érzékeljük a szépségét, mint isteni lénynek, mert nem látjuk őt. De az ő alkotásain keresztül tükröződik ez a szépség. Egy virág, egy lepke, vagy valami szép természeti jelenség. Füredről nem is beszélve, hogy mennyi szépség van itt. Isten szépsége tükröződik. Felvetődik a kérdés, hogy mi a szépség? Rengeteget foglalkoztak ezzel gondolkodók, esztéták, filozófusok, művészek. Nem is hinnénk, hogy milyen nagy kérdés ez. Nagyon nehéz meghatározni, mert valahol mindenben felfedezhető, de a hiánya is ott van, mert a bűnben került ez a világ, és nem látható benne maradéktalanul az Isten szépsége. Egy biztos, hogy a szépség, amit nagyon sokszor a művészi alkotáson keresztül, a zenén, a képzőművészeti alkotásokon keresztül, vagy a verseken keresztül szemlélünk, nem elméleti szépség, ami azt jelenti, hogy érzékelhető, látható, hallható, az érzékeinkkel kapcsolatba lehet hozni. Látjátok, mindegyik érzékkel kapcsolatba hozható a szépség, hiszen csak így lehet befogadni, elméleti szépség nincsen. Azt mondom, hogy 2x2, ez nem szép. Ez egy fogalom, egy matematikai képlet, igaz. Az igazság nem szépség, de a szépségben van igazság, hiszen emlékezzünk Jézusról, mit olvastunk, hogy szépségedben haladj diadallal az igazságért. A szépségben van igazság, de az igazságban nem biztos, hogy van szépség. Ha valaki például lop, és azt mondom, hogy ez az igazság, hogy te loptál, az nem szép, ugye? Ez rúd dolog. És figyeljétek meg, hogy a Biblia újra és újra az érzékeinkkel hozza kapcsolatba Isten lényét. János apostol első levelében, az első fejezet, első három versében a következőt olvassuk. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy nektek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Galata 3.1. Kineknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti köztetek feszített volna meg. Tehát annyira érzékletesen, annyira szemléletesen írta le a Jóisten profétája Jézus Krisztus lényét, mintha közöttünk feszített volna meg, így mondja az apostol. És figyeljétek meg, hallottunk, láttunk, szemléltünk, illettünk, érzékekkel hozza kapcsolatba a szépséget. Isten valóságát a Szentírás kapcsolatba hozza a hanggal, a látással, az illattal, az ízleléssel, az öleléssel. Nem is hinnék. Rengeteg igehely van ezzel kapcsolatban, én csak felvillantok nektek néhány gondolatot. A Biblia nagyon sokszor elmondja, hogy ha valaki meghallja az én szómat, vagyis Isten hangját hallhatjuk. Az ő szava olyan, mint a nagy vizek zúgása, mint a tenger morajlása. Olvashatjuk az igében. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, a követői pedig a csillagok gyertyák, akik Urútól kapják a fényt. Az illattal is kapcsolatba hozza Jézust. Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind üdvözülők, mind pedig az elkárhozók között. Ezeknek halál illata halálra, azoknak pedig élet illata életre. Milyen érdekes. Egy virág illata. Milyen sokat jelent, hát nem is gondolnánk, hogy Krisztusnak is van illata, mint ahogy az illat láthatatlanul kiárad mondjuk egy térben, ugyanúgy egy embernek a lelki kisugárzása is kiárad. Nem? Biztos érzékeljétek ti is, nem? Hogy egy embernek a kedvessége, vagy a szomorúsága, vagy a búskomorsága, vagy a dühe szinte áthat egy teret. Többször voltam egy olyan helyzetben, hogy voltam egy társaságban, és mindenki vidám volt, és akkor ott ült a sorokban mondjuk egy fiatal fiú, egyszer emlékszem egy ilyen helyzetre. Így ült. Szótlanul, moccanatlanul, mindenkitől elzárkózva. És hiába volt vidám a társaság, mindig oda tévedt a tekintetem, mert az ő kisugárzása mindenre kiállott. Mint egy illatként, ugye? Csak nem az élet illataként, hanem a halál illataként. És hát ilyenkor az ember próbál segíteni, hogy hát ne a halálban, hanem az életben legyen ez a fiú. Aztán menjünk tovább, ízleljétek Isten jóságát. Ízleljétek, Biblia mondja. Enni és inni lehet Krisztus életét, lényét, kisugárzását, hatását, szavait. Utolsó vacsorán Jézus elmondta, az én testem étel, az én vérem ital. És aztán az öleléshez is hasonlítja a Biblia. Amikor az apa odament a fiúhoz, megcsókolta a tékozló fiút, megölelte, és Pál apostol azt mondja, hogy keressük az Urat, mert szinte kitapogathatnánk őt, és megtalálhatnánk, jó lehet, nincs messze egyikünktől sem. Tehát amikor az esztétika megfogalmazza, hogy szépség nem elméleti szépség, hanem csak érzékelhető valóság, de mivel mi Istent nem érzékeljük az érzékeinkkel, nem látjuk a szemünkkel, de az ő lényéből mégis az érzékeinken keresztül befogadhatjuk a szépségének egy töredékét, legalábbis ebben a világban. Aztán majd az örök halálban a teljességét. De Isten szeretné minden érzékünket megmozgatni, ha úgy tetszik a képzeletünket is, hogy az ő valóságát teljes mértékben el tudjuk képzelni. És hát ez számomra annyira megdöbbentő volt, amikor utána néztem, hogy a szép szó a Bibliában 141-szer fordul elő, az ékes 99-szer, a fenséges 15-ször, ami tulajdonképpen nem más, mint a szépségnek egy felfokozott formája, számban, nagyságban, hatalomban, kiterjedésben, például a csillagok, a vízesés, a hang, messze emberi léptéket felülmúló szépség a fenséges. És Isten ilyen. A felséges szó is 46-szor fordul elő, a gyönyörködni szó pedig 72-szer. De ezen kívül rengeteg olyan szó van, amit ékességnek fordítanak le, vagy szentségnek, azok is mind-mind a szépség szóval kapcsolatosak. Tehát több mint 300 igehely van a Bibliában a szépség. Gondoltuk volna ezt? Én még soha nem hallottam Isten tiszteletet, ige hirdetést a szépségről, Isten szépségéről. Azért bátorkodom esetleg beszélni erről. Ez egy kiaknázatlan terület. Én 25 éven keresztül tanítottam a főiskolán a Biblia és a képzőművészet tantárgyat, és minden évben elmondtam a hallgatóknak egy előadásban ezt a témát, vagy valamelyik részét, mert ennek nagyon sok ágaboga van, hogy mitől szép egy ember. Hogyan tükrözi egy férfi vagy egy nő az Isten szépségét? Most ebben nincs módon belemenni, esetleg majd délután erről beszélgethetünk. De valahogy bár érintette az embereket, de nem hatolt a szívük mélyéig ez a téma. Valahogy, mintha kimaradna a szépség vizsgálata, kutatása. Ellen White-nak az összes műveiben, az angol összes műveiben beírtuk ezt a szót, hogy beauty, ami ugye a szépségnek a alapszava, szép, 1872 találat jött ki. Ezt nekem az egyik testvérem Wolfgang Kőbel kinyomtatta, ilyen A4-es papíron, egészen félcentis margóval, 198 oldal lett, 8-9 pontos betűvel. Ha ezt könyvbe szerkesztenénk, egy 5-600 oldalas könyv lenne. Ugyanannyit írt Ellen White a szépségről, mint amennyit az életmódról. Gondolnánk? Ez egy teljességgel kiaknázatlan területe a Biblia kutatásnak. Kérlek benneteket, gondolkodjatok el ezen, nézzetek utána, itt vannak az igehelyek. Érdemes számba venni. Vajon miért? Mert a rútságban leledző embert nem annyira érdekli a szépség világa, a szépség törvényei. Vannak erről könyvek is. egy fantasztikus könyvet ajánlok figyelmetekben, Mácz Istvánnak, Szép az Isten. Az elmúlt 2000 évben a gondolkodók, írók, filozófusok, teológusok, amit mondtak a szépről, összegyűjtött egy idézetgyűjteményben. Több száz szerző van, nagyon érdekes. Ingyen letölthető az interneten, PDF formátumban. Ellen Woodwide külön fejezeteket ír az értelem jelleme egyeniség könyvben a képzelet kérdéséről, a megszentelt képzeletről. És egy nagyon nagy antológia, az égi és a földi szépről összegyűjtötte az elmúlt 2-3 ezer év kijelentéseit egy Radley Károly nevezetű filozófus. De hogyan gyönyörködjünk a szépben? Ez a nagy kérdés. Hogyan tudjuk megragadni vagy befogadni a szépet? És ez azért nem mellékes kérdés, mert ahogy meg tudjuk ragadni a szépséget, úgy tudjuk megragadni Isten szépséget is. Nézzünk, hogyha kitekintünk az égre, szabad formákat látunk, nem lehet pontosan meghatározni és berajzolni a formákat. A tér kinyílik. A természeti formák mindig szabad formák. Az emberi alkotásnak a formái mindig kötöttek. Nézzétek meg a csillárnak ezeket a üvegjeit. Mechanikusak, gépiesek, kicsit unalmasak, de bármelyikre a székre, ha ránézünk, vagy ilyen a természetben nincsen. A természetben két porszem nem egyforma, és két tojás sem egyforma, de két levél sem egyforma. Az Istenről tesznek bizonyságot, ez pedig az emberről tesz bizonyságot, amit mi alkotunk. Az Isten végtelenül változatos, sokrétű, gazdag. Ha megnézzük a virágos mezőt, a csodálatos formákat, a színeket, mind-mind erről a végtelen szépségről, változatosságról beszélnek nekünk, és tükröznek Istenből valami szépet. Valami nemeset, valami egyedit, de mégis változatosabb. Ha a madaraknak a kis formáját megnézzük, a szépséges kis alakjukat, a funkcióját, ugye egy külön esztétikai vizsgálódás tárgya, hogy az anyag, forma, funkció. Minden építész, minden festő, szobrász pontosan tudja, hogy enélkül nem lehet, ha nem ismerjük ezeket a törvényeket, szépet létrehozni, hanem csak össze-vissza. Az olyan, mint hogy mondjuk lekváros kenyeret nem eszi az ember hússal, ugye? Bizonyos dolgokat, csak bizonyos dolgokat lehet együtt tenni, de így lenne a színekben is. Például egy lakberendezés, vagy egy gyülekezetberendezése, vagy egy lakásberendezése, mind-mind összefügg azzal, hogy milyen színeket, formákat és anyagokat használunk ott. Az egység miatt. A hitelesség miatt. Istennek ezek a kis művei csodálatosak, hihetetlenül gazdagok, gyönyörű a formájuk, jól működnek, funkció, és szépek is. Ha megnézzük ezt a virágot, ez egy rózsa, vajon hogyan tudjuk befogadni a szépségét? Mi szép ezen a virágon? Meg tudnátok fogalmazni? De a formái, hogy néznek ki a formái? Hogyan jelennek meg a szemünk előtt? Lágy formák vannak, igen. Nagyon jó. Egymásba illeszkednek a formák, harmonikusan. Aztán... Nézzétek meg, hogy tessék, a színek. Nem sok szín van rajta, nincs rajta kék, nincs rajta barna, nincs rajta lila, ugye? Nem mindig az a szép, amiben minden szín egyszerre ott van. Lehet az is, egy szivárvány is gyönyörű. De akkor az a maga módján szép, ez úgynevezett monokronikus színvilág, ami azt jelenti, hogy egy színnek csak a különféle változatait látjuk. De mégis szép. Ritmus van benne, befelé sűrűsödő, illetve kifelé ritkuló. Harmonikusan egymásba kapcsolódnak. Ellen White ezt írja a Pátriák és Proféták című könyvében a 26-27. Oldalon. Az erdő fájnak zöldelő levelei, a hegyek sziklái, a fénylő csillagok, a föld, a levegő és a mennybolt mind Isten nevét hordozta. Őre emlékeztetett. Ősszüleink újabb és újabb szépségeket fedeztek fel, amelyek mind mélyebb szeretetet ébresztettek szívükben, újra és újra hálájuk kifejezésére késztette őket. Egy virág, egy szép virág Isten szépségét tükrözi. És mi a célja a szépségnek? Itt kimondja Ellen White, hogy mind mélyebb szeretetet ébresztenek szívünkben Isten iránt. Ez a szépség célja. A Nagyorvos lábnyomán című könyvből idézek. A mennydörgés ünnepélyes mély zengésétől, az ős-óceán szakadatlan morajlásától, az erdőt betöltő vidám madárdalig, a természet 10 000-nyi hangon beszéli Isten dicséretét. a föld, a tenger és az ég csodálatos színeiben és árnyalataiban, amelyekben a kápráztató ellentét és az egymásba olvadó harmónia váltogatja egymást, Isten dicsőségét szemlélhetjük. Az örök hegyek is az ő hatalmát hirdetik, a fák, amelyek zöldő lombjukat lengetik a napfényben, és a virágok finom rajzolatú szépségükben teremtőjükre hívják fel figyelmünket. Testvéreim, amikor kimegyünk a természetbe, elmegyünk egy erdőbe, megnézzünk egy virágot, akkor minden esetben, ha nyitott a szívünk és mi Krisztus követők vagyunk, Isten kell, hogy eszünkbe juttassa. Mert ezek gyönyörűen vannak megalkotva. Gyönyörű a formájuk, a színük, az illatuk, a felépítésük, a rendjük. Végtelen bőségben és gazdaságban hevernek a lábaink előtt a szépségek tömkelege. Kápráztató ellentét és egymásba olvadó harmónia. Nézzétek meg a naplementéket. Itt azt a Balatonon aztán gyönyörűen látszik. Egymásba olvadó harmóniák és kápráztató ellentétek. Ez így természetes. A szépségre ez jellemző. Mindig az ellentétben, a kontrasztban jelenik meg valaminek a hangsúlya. Mondok egy példát, hogy mielőtt kimondanék valamit, ha előtte csendet tartok, nagyobb hangsúlya van a kimondott szónak, nem? És így van a szén. A fényt jobban kiemeli a háttérben lévő sötétség. A barokk festők tudták. És így tovább. A zenében is ugyanígy van. Mielőtt valami hangsúlyos tételt elmondana a zeneszerző, előtte valami langyos, csendes, finom, visszafogott világból berobban szinte az erő. A kontraszt. Kápráztató ellentét és egymásba olvadó harmónia. Csodálatosak a természet formái, ez ugyanannak a virágnak az egyik szirma másik oldalról, amit az előbb vetítettem. Ha kimegyünk az erdőbe, a zöld lombkorona, ez a nyugtató, csodálatos színvilág, a finom levegő, illat, látvány, érzékelés, ugye? Mind-mind a szépségnek a különféle formáit közülik számunkra. Számomra olyan elgondolkodható az is, hogy a levelek például, megfigyeltem egyszer, hogy a levelek nem ütköznek egymásba. Pedig millió levél van. Az ágak nem ütköznek egymásba, hanem Isten úgy alkotta meg ezeket a lényeket, élő lényeket, virágokat, növényeket, hogy elkerülik egymást, csak a szélben ütődnek néha egymásnak, de különben nem. Hanem elkülönülnek, mindenki szabadságot ad a másiknak. Ez is milyen érdekes tanulságot rejt magában. Bózsban mellett a Füzéradványi Parkban van ez a 300 éves hatalmas nagy platánfa. Lemértem, 25-30 méterre kinyúlik ez az ága a törzstől. A levegőben. Képzeljétek el. A fa a Bibliában az igaz ember jelképe. Termékeny fa József, termő ága forrás mellett. A fejsze a fák gyökeire vetetik, amely fa gyümölcsöt nem terem. És így mondhatnám a sok-sok igét, mennyi mindent lehetne egy ilyen fától tanulni. És így tovább. Számomra az egyik legnagyobb élmény az, amikor kimegyünk a természetbe, például az ajkai csapatunkkal kimentünk a Szentgyörgyhegyre nyáron, rendszeresen kimentünk, már többször is voltunk, leülünk egy nagy szép diófa alatt a melegben, és ott a természetről beszélgetünk. A természeten keresztül vizsgáljuk meg Isten világát. Megkérdeztem például, hogy a fűszál mit jelent a Bibliában? Ennél egyszerűbb dolgot már nem lehet kérdezni. Szerintedek? Tessék? Elhervad a virág, ugye ilyen az emberi élet. Az emberi életet jelképez. József Attila azt mondja, légy a fűszálon egy pici és nagyobb leszel a világ tengerjénél. Ifjúság. Mit jelent ez? Légy a fűszálon egy pici és nagyobb leszel a világ tengerjénél. Egy ilyen költői sor mégis milyen mélységet tartalmaz, ugye? Gondolkodnunk kell rajta. Hát a fűszálon az él, ez a pici él, hát ez aztán semmit mondom, észre sem vettük még egész életünkben. Ennek valami jelentése lenne? Mit gondoltok? Mit jelent ez, hogy légy a fűszálon egy pici él, és nagyobb leszel a világ tengerjénél?
Piciből lesz a nagy.
Hát mondjuk a fű annyira nagyra nem nő azért meg, de a világ tengelye, igen, tehát minden lehet a világ tengelye, és egy fűszál is lehet a világ tengelye Isten szemében, mert az ő egyetlenei vagyunk. Ez nagyon érdekes gondolat, sose jutott eszembe, de most eszembe jutott. Volt Mit Whitman, egy amerikai költő szavával válaszolok, Én nem mondom semmire, hogy nagy, sem azt, hogy kicsi, ami betölti helyét és idejét bármivel felér. Ha a fűszál betölti a maga helyét és szerepét ebben a világban, ha a te életedet úgy éled meg, hogy a helyén vagy, helyeden vagy, hogy betöltöd azt a teret, azt az emberi kapcsolatrendszert az Isten szeretetével, ahol te élsz, akkor nagyobb leszel a világ tengelyénél. Én nem mondom semmire, hogy nagy, sem azt, hogy kicsi, aki betölti helyét és idejét bármivel fölél. És csak a fűszáról beszélt. A virág, a gyümölcs, a fa, az ágak. Millió bibliai kép jelenik meg előttünk. Jézus példázatai. 40 példázatában rengeteg természeti képet idézett, és a lelki igazságokkal, a földieket a mennyei dolgokkal kapcsolta össze. És Ellen White azt mondta, Isten népének szombatnapon délután ezt kellene tennie. Nem termekben kéne ülnie, hanem ki kéne menni a természetbe. És nem úgy kimenni a természetbe, hogy beszélünk a ügyeinkről, hanem a természet szépségén keresztül, a fákra, fűkre mutatva, az égre, a felhőkre, az állatokra, a hangokra figyelve, Isten dicsőíteni és Isten vizsgálni. Én magam is ezért írtam két könyvet is, a Természet és Ember a Biblia és a Költészet tükrében, remélve, hogy talán Isten népet felébreszti a vágyat, hogy a természetet jobban megközelíti és dicsőíti a teremtőjét. Aztán lehetne a műalkotásokról beszélni, de erről most nem beszélek, esetleg majd, ha valakit érdekel, délután elmondom, hogy hogyan lehet egy művészi alkotásnak a szépségét befogadni, de még talán annyit hagy mondjak el egy mondatot csak, hogy a zenének a szépségét érzékelni, egy fotónak vagy egy festménynek a szépségét érzékelni nem természetes dolog. Ezt tanulni kell. Tetszik. Nem tetszik. Ez kevés. Isten, jó. Ez kevés. Mitől jó? Mi tetszik? Miért tetszik? És ez egy külön csodálatos tanulmány, számomra egy hatalmas élmény az életben, hogy megvizsgálhatjuk, kutathatjuk, hogy a látható világnak a szépségét hogy tudjuk befogadni. Ha ismerjük a térnek, a formáknak, a színeknek a törvényeit, akkor pontosan tudjuk, hogy egy festő milyen eszközzel éri el az örömöt, a felemelkedést, a feszültséget, az ellentétet, a fájdalmat, és a zenében is. És ez egy kultúra. És Isten azt szeretné, hogy mi érzékenyek legyünk a szépnek a befogadására. De hogyan gyönyörködjünk az Úrban? A Biblia nem titkolja el, nem kell találgatni. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. A szemlélvén, mint egy tükörben, az eredeti szövegben így van, tehát mintha egy tükörön keresztül szemlélnünk Isten dicsőségét. Ez a tükör Jézus Krisztus. Mi pedig az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélvén, mint egy tükörben, így mondja, mert az Isten, aki szólt sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsőségének ismeretét, mert Jézus Krisztus arcán felragyog. Tehát Jézus arcán szemlélhetjük Isten dicsőségét. Mit kell tennünk? Az Istentől jövő fény, mint egy tükörben, mint egy prizma, ahogy tükrözi a fényt, színeire bontja, színkép színeire bontja. Krisztusban látjuk az Atya szeretetét. Halljuk az Atya hangját. Látjuk a tekintetét. Érzékeljük a szeretetét. Érzékeljük, hogy milyen az Isten, ki az Isten. Ez hihetetlen jelentőségű az, hogy az Isten igéjével, Jézussal személyes kapcsolatunk legyen. Ha az Isten igéjét mondjuk magunkban, Krisztus szavait mondjuk magunkban, és elváltozunk az ő képmásán. Ha pirosat érintesz, piros leszel, ha feketét fekete, mondja egy kínai mondás, amivel érintkezel, olyan leszel. Ha egy piros festékkel festegetsz egy lakást, akkor tiszta piros leszel. Ha feketével, akkor fekete. Ha Krisztussal fested az életedet, és az ige van a szívedben, akkor krisztusi leszel. Ha mindig a kritika, a piszkálódás, a gondok, a neheztelés, a bántás, az aggódás, a dühösködés, a meg nem bocsátás, az állandóan a negatív dolgok emlegetése, olyan leszel. Ezt mit döntjük el? Mit akarunk szemlélni? Ellen White százszor elmondja a műveiben, szemlélés által alakulunk át. Ezért mondja a Biblia Filippi levélben, amit csak igazak, amit csak tisztességesek, amit csak szép vagy jó hírűek, ezekről gondolkodjatok. Tehát a gondolkodás módunk tesz bennünket olyanná, amilyeneké vagyunk, amiképpen gondolkodik az ember magában, olyan ő, mondja a Biblia. Testvéreim, erre hívlak téged, és erre bátorítalak téged, és magamat is, hogy úgy tudunk szépé válni, hogyha mi Krisztus szemléljük. Ha beleéljük magunkat az ő életébe, és Ellen White ezt számos rendkívül jól megmutatja a Jézus élete könyvében, hogy úgy írja le a fejezeteket, egy éj a tavon, a Samáriai asszony története, és egy csomó a világ világosága című fejezetekben, ezt nagyon jól lehet szemlélni, figyeljétek meg, úgy kezdi a fejezeteket, minden érzéket megmozdít. Láttuk az oszlopokat ott a templom csarnokában, amelyek hatalmas fényt világítanak. Fény. Hallottuk a trombiták hangját, a harsonák hangját, mint a papok megfújták a kürtöt. Hallás. Mentek egymással, érintkeztek a rokonok, ahogy mentek fel, és leírja, a virágok illatát érezték tavasszal. Végig megy az érzékeken. Használja a képzeletet. Nem csak elolvassa az igét, értitek? Hanem használja azt, amink van, a belső szemlélést. Ezért, amikor valaki nekünk olvas, mennyivel mélyebben érint meg valami, mert a belső szemlélődés ébred fel egy videó helyett, amikor csak látjuk, vagy egy képet látunk. Én ezt kipróbáltam a diákjaimmal, egy ismeretet a gyerekeken keresztül egy videón vetítettem le, és egy szót nem szóltam. Utána egy másik osztálynak nem vetítettem videót, hanem elmondtam a szavaimmal, és én vetítettem képeket, és beszéltem. És a következő órán megnéztem, kikérdeztem, hogy mit tudnak abban, amit elmondtam. Akik a videót nézték, egy tizedére emlékeztek, amit elmondtam. Jó esetben. Amikor hallgatták a magyarázatomat, meg képeket, meg értelmeztük, meg beszélgettünk, 60-70% volt az emlékezés. Ha csak egy érzéket mozdítunk meg, így van a Biblia kutatással is. Bele kell élnünk magunkat, ott kell lennünk, be kell fogadnunk, ennünk, innunk kell, hallanunk, látnunk, éreznünk, hogy jó az Úr. A művészetben a cél, a katarzis, a megtisztulás, hogy jobb emberré legyél. A Rilke azt mondta ki az Archaikus Apollótorzó című versében, hogy az a művészet célja, hogy megváltozzon a te életed. Hogy a virágtól megtanult, hogy te is szebb legyél, hogy te is illatozz, hogy te is harmonikus legyél, hogy benned is változatosság legyen. Persze ezzel csak az képes, aki hajlandó vállalni az elcsendesedést, a nyugalmat, a figyelmet, ezt a pergő, rohanó világból kilépni, csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. A Biblia pedig a célt Krisztus képmására való átalakulásban nevezi meg. A fény hatni fog ránk, és át fogja hatni az életünket. És erről beszéltem, hogy van bűnös képzelet is, sátáni háttérrel, betegítő, romboló képzelet, amikor mindig valami negatívumra irányítjuk a képzeletet. És van pozitív képzelet, isteni háttérrel, a megszentelt képzelet, ami építő, gyógyító, és az Isten igéjének határain belül működik, és összekapcsolódik a Szentlélek ihletésével. Aki igazán a Szentlélek hívásával tanulmányozta a Bibliát, biztos vagyok benne, mindannyiótoknak van tapasztalata, hogy egészen más úgy olvasni a Bibliát, hogy a Szentlélek ihlet, és érzed, hogy szól hozzád az Isten, vagy pedig csak olvasol. Az ég és föld. Pirinszky János fantasztikusan megfogalmazta a lényeget, azt mondta, a képzelet már, mint a megszentelt képzelet feladata, hogy kiköszörülje a teremtésen, a bűnbeeséssel keletkezett sorbát. Ellen White erről rengeteget ír az Értelem jelen egyéniség című könyvében, és leírja, hogy nagyon sok ember a képzelet, a beteges képzeletébe hal bele. Hogy ő elképzeli a rosszat. Elképzeli a betegséget. Várja a betegséget, és meg is fog érkezni. Mert amint képzelődünk, amit szemlélünk, olyanná válunk. És akkor megérkezett, akkor azt fogja mondani, na ugye megmondtam. Hát ezt várta. És megjött. De hogyha valaki a jót várja, jót várja, és jött a rossz. Tudjátok, mit vettem észre, akik jól gondolkodnak? Azt is bizalommal és hittel ragadják meg. És abban is Isten való, Istenhez fordulnak alázattal. Nem dühösködve és Isten szídva, hanem Isten őt megalázkodva, és meghajolva, várva tőle a segítséget, mert nincs emberi segítség. Vagy gőg, vagy alázat. Mi fog kijönni az emberből? Amivel addig érintkezett, ahogyan gondolkodott ő, rúdság vagy szépség? Testvéreim, ez a döntés. Választhatok, mondja Petőfi. Választanunk kell. Hogy akarunk gondolkodni, érezni, akarni? És az Isten szépsége az egyház szépségében is tükröződni fog. A Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Testvéreim, ez egy profécia, és meg fog valósulni. Vagy szépség lesz az Isten képén, a fényt a színek és a fények leszel, vagy a fényt és a színt kiemelő sötétség. És én is. Mi döntjük el? Hogy vagy szépek leszünk, vagy rótak leszünk. Amire irányítjuk a figyelmünket és gondolatainkat, és ezért mondja a Biblia, serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion, Isten népe. Öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent város, mert nem lép be többé körülmet életen tisztántalat közé. És akkor az Úr gyönyörködni fog benned, Ézsaiás 62:4. És így nyerjük el Isten szépséget, testvéreim. Ékességed ruháiba, a fehér ruha, a fehér gyors, a szentek igazságos cselekedetei. Én szívemélyéből kívánom, testvéreim, hogy legyen részünk ebben a szépségben, hogy élvezzük az Isten szépségét, amit tükröződik a természetben, a műveiben, Krisztus életében, a megszentelt emberi kapcsolatokban, és a te sereggyűjtésed napján Isten majd azt fogja mondani az ő népének a 110. Zsoltárban, a te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján szentséges vagy a szépséges öltözetekben. Hajnalpír méhéből lesz ifjainak harmatja. Hát igen, milyen gyönyörűen fel vannak öltözve ezek a virágok, nézzétek meg. Ez is. Ráismertek, hogy milyen virág? Pongyula pitypangnak a repítő ernyős kaszat termése, hogy így mondjam egyszerűen. Ez pedig egy gyönyörű szép... Dália? De nagyon szép. És ezzel a jó kívánsággal zárom az Isten tiszteletet. Ó Isten, milyen drága a te kegyelmed, az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek, dúslakodnak, házadnak, bőséges javaiban, megitatod őket gyönyörűségeit folyó vizéből, mert nálad van az életnek forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. 36. Zsoltárból idéztem. Én ezt kívánom nektek és magamnak is, hogy dúslakodjunk Isten házának bőséges javaiban, mert ő bőségre hívott bennünket, nem szűkölködésre. De ehhez szomjaznunk kell az Isten szépségét, vágyakoznunk az ő jósága után és az ő csodálatos fiának az élete után, hogy be tudjuk fogadni magunkba, hogy majd mi is tovább tudjuk adni. Szívem mélyéből kívánom, hogy legyen ez valóság számunkra. Amen. Mennyei atyánk, olyan hálásak vagyunk néked, hogy ebben a földi világban, amelyben megfertőződtünk a bűn által, mégis kapukat nyit számunkra, hogy be tudjuk fogadni a te szépségedet. Hálásan köszönjük Istenünk, hogy vannak érzékeink, van szemünk, fülünk, érzékeink Istenünk, hogy be tudjuk fogadni ennek a világnak a szépségét, ami a te szépségednek a tükörképe. Köszönjük Istenünk, hogy tanítasz bennünket arra, hogy hogyan érzékeljük a szépséget, ami a te szépségedből táplálkozik, amelyben benne van a jóság, az igazság, az egység, a harmónia, a változatosság, a gazdagság, az egyszerűség. Köszönjük Istenünk, hogy ez lehetséges számunkra, kérünk mindannyiunk szívébe támasz vágyat, hogy Jézus szépségét szemléljük az ő életében, szavaiban, megnyilvánulásaiban, hogy szemlélve mi is átalakuljunk az ő képmására. Kérünk Istenünket a végtelen kegyelmed által, add, hogy mindannyiunkban ez a vágy beteljesüljön, hogy dúslakodjunk a te házadnak bőséges javaiban, hogy meg tudj bennünket itatni a te gyönyörűségeid folyó vizéből. Jézusunk szent neve és vére által. Amen.